Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. 2 millió fecske hiányzik Magyarországról, és ennek az emberek az oka. Pedig ezek a madarak évente 2000 tonna kártevő rovartól szabadítanának meg bennünket, mondta a Magyar Madártani Egyesület szóvívője. Orbán Zoltán szerint a fecske pusztulás oka az élelmiszerpazarlást kiszolgáló nagyüzemi mezőgazdaság, a globális klímaváltozás, a nem korszerű vegyszerrel végzett szúnyoggyérítés, és az, hogy sokan még ma is leverik a fecskefészkeket. Herceg Zsolt kérdezte Orbán Zoltánt.
Három fecskefajról van szó, a sárfészket építő, az épületeinken fészkelő molnár fecskéről és füsti fecskéről, illetve a partfalakban költő kolóniákat alkotó parti fecskéről. Ennek a három fecskefajnak az állománya 2000 és 2010 között 62%-kal csökkent. Ezt a csökkenést sikerült megállítani a médiával és a lakossággal együttműködve, viszont nem sikerült megfordítani igazándiból, tehát most is körül 60% mínuszban vagyunk. Ez a ki nem kelt, meg nem született fiókákat is számítva az azt jelenti, hogy az elmúlt 10 évben mondjuk minden augusztusban hiányzik Magyarországról körülbelül 2 millió fecske, és a figyelembe vesszük, hogy egy fecske, amíg Magyarországon tartózkodik, alsó hangon 1 kg rovart fogyaszt, ez azt jelenti, hogy a nyakunkon marad 2 millió kilogram, 2000 tonna rovar is. A fecskeállomány megfogyatkozásának a háttérében három alapvető ok áll. A legfontosabb a nagyüzemi mezőgazdaság élőhely átalakítása és a rovarölőszerek és a vegyszerhasználat. A második helyen áll a klímaváltozás, ugye a fecskék specialisták, csak repülő rovarra vadásznak. A szélsőséges időjárás jelenti számukra az egyik legjelentősebb állomány szabályozó tényezőt. Egyébként természetes módon is, csak mondjuk a klímaváltozás előtt mondjuk 50-80 évvel ezelőtt, 30-50 évente volt egy olyan rossz időszak, mondjuk költésben, amikor mondjuk Európa fecskeállományának akár 60-70%-a is elpusztult, de utána több évtizeden keresztül helyre rázódhattak az állományok. Most a klímaváltozás egyik hatásaként nem 20-30-50 évente van egy ilyen negatív periódus, hanem 2-3 évente, és kisebb negatív hatások folyamatosan egész évben érik a fecskéket költési időszakban, tavasszal és ősszel a vonuláskor, illetve az afrikai telelő területeken. És akkor a harmadik ok, ami a meccsfogyatkozásuk hátterében áll, ez elsősorban magyarországi specialitás, Nyugat-Európában nincs erről igazándiból tudomásunk, ez a társadalmi hatás, leverik a fecskék fészkeit tömegesen is, bár az elmúlt 10 év médiával és lakossággal közösen folytatott munkánknak köszönhetően megmerem kockáztatni, mondjuk a 10 évvel ezelőttihez képest a fecskefészek leverés jóval több mint 50%-ban csökkent, és van egy olyan hatás, ami Nyugat-Európában szintén nem érvényesül, Magyarországon viszont elképesztő méreteket ölt. Ez a rendkívül rosszul végzett szúnyoggyérítés, ami 98%-ban kémiai idegmérgeket használ, ami minden rovart elpusztít. 100 elpusztított rovarból 2 a szúnyog, a többi egyéb rovarfaj, beporzók és többek között a fecskék táplálékát is képezik. Tehát alapvetően ez áll a háttérben, illetve a parti fecskénél az élőhely vesztés már a folyószabályozásokkal elkezdődött, hiszen ez a madár arra van kitalálva, hogy a kanyargó nem szabályozott folyók szakadó partfalaiban tudjon évről évre hatalmas több ezres, több tízezres kolóniákat létrehozni. Amióta ezek a szakadó pontfalak megszűntek, néhány utolsó maradék a Tokajtól északra a Tisza felső folyásvidékén található, azóta kénytelen volt a szárazföldi területekre behúzódni, homokbányákba, vagy akár munkagödrökbe.
Az okok hosszú felsorolásában benne vannak a megoldások is, ugye?
Részben igen, tehát amit a lakosság tehet a két sárfészket építő települési fecskefaj, tehát a molnár fecske és a füsti fecske érdekében, az az, hogy óvjunk meg minden működő fecskefészket, ezek alá tegyünk föl fecskepelenkát, ami felfogja az ürüléket, ne hagyjuk szó nélkül, hogyha leverik a fecskefészket, forduljunk a megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályához. Egy egyszerű három mondatos e-mail tökéletesen elegendő a fészek leverésről készült néhány okostelefonos fotóval, erre fog indulni az eljárás, aztán ezen kívül kirakhatunk műfecskefészkeket, ilyeneket lehet vásárolni akár a Madár Egyesület természetbarátok boltjában, de mi magunk is elkészíthetjük.
De lenne teendő szavai alapján a szúnyoggyérítés területén, illetve a nagyüzemi mezőgazdaságban is azt elmondta, hogy az egyes emberek mit tehetnek, mit tehetnének ezek az ágazatok?
Az igazság, hogy az ágazatokat is alapvetően a lakosság tudja rávezetni a helyes útra. A nagyüzemi mezőgazdaság azért dolgozik dolgozik nagyüzemi módszerekkel, mert az átlagember elképesztően pazarló életmódot folytat a nyugati világban, így Magyarországon is. A megtermelt élelmiszer 30-50%-a szinte automatikusan megy a kukába. Tehát ez azt jelenti, hogy ha takarékoskodnánk Európai Uniós szinten, akkor fele ekkora agrárterületen is biztonsággal meg lehetne termelni az élelmiszert. Hogyha nem pazarlunk, hogyha kevesebb áramot fogyasztunk, hogyha odafigyelünk, hogy a ökológiai lábnyomunk sokkal kisebb legyen, akkor az azt jelenti, hogy a politikusokkal együttműködve sokkal inkább be lehet tartani a 1,5 foknál nem nagyobb klímacélt, és akkor meg lehet tartani a madarakat is.
Szigma, a holnap világa.
A múlt héten ünnepeltük a Föld napját. Az első 1970-es megemlékezés óta mintegy 3/4 évvel csökkent az állatok száma a Földön. A bolygó jelenlegi ökológiai állapotáról Fehér Anna Magda kérdezte Sipos Katalint, a WWF Magyarország igazgatóját.
Ez az élő bolygó jelentés a 70-es évektől kezdve nézi azt, hogy hogyan alakult fel az állománya, és máig azt lehet mondani, hogy 68%-os csökkenéssel állunk szemben, ami egy óriási szám, tehát itt gyakorlatilag a 2/3 az állatfajok állományainak az eltűnt. Ez nem az állatfajoknak a kipusztulását mutatja, hanem azt mutatja, hogy az összes bolygón élő állatfajnak a mennyisége ugyan változik. Tehát itt arról beszélünk, hogy ezek a fajok még nem tűntek el a bolygóról, de egy folyamatosan zsugorodik és csökken az állomány méretük, és egyre kevesebb egyed van belőlük.
Hogyan függ az emberiség a biológiai sokféleségtől? Tehát ha kevesebb faj, vagy esetleg kisebb létszámú állatpopulációk élnek a Földön, az az ökoszisztémát, így az emberi életkörülményeket hogyan befolyásolja?
Városokat, meg mesterséges környezetet hoztunk létre magunk körül, de ettől még a biológiai alapfeltételei az életünknek az a természetből van. Az ivóvíz az a természetből van kitermelve. Nem tudunk ivóvíz minőségre tisztítani vizeket, ezt a természet teszi meg nekünk. Az élelmiszertermelés egy az egybe biológiai folyamatokra alapul, tehát a talaj termőképessége az egy biológiai erőforrás. A növények, amiket termesztünk, ezeket is a természet hozta létre, mi csak kiválogattuk belőle azokat, amiket szeretnénk használni. Maga a fotoszintézis, ami ugye a szerves anyagot előállítja, ez is egy biológiai folyamat. És hát ezek a folyamatok mind-mind-mind be vannak kapcsolva a természetnek a rendszerébe, ugye ezeket ilyen ökológiai rendszereknek hívjuk. Anyagkörforgalom van, vízkörforgalom van, széndioxidkörforgalom van, tehát hatalmas nagy rendszerek, ami kihatással vannak bolygónak a klímájára, kihatással vannak a bolygó időjárására, és hát nem utolsó sorban kihatással vannak az élelmiszer és a vízbiztonságra is. És hát ez az utóbbi pont az, ami különösen kritikus és kockázatos az emberiség szempontjából, hogyha szétziláljuk, széttörjük a természeti rendszereket, akkor sajnos az élelmiszertermelés és az ivóvízbiztonságnak a falait fogjuk gyakorlatilag szétrobbantani. Tehát azt kell látni, hogy még az olyan fajoknál is, ahol azt gondoljuk, hogy hát a kipusztul nem fog történni semmi tragédia, mindig úgy gondoljunk rá, hogy egy nagyobb képnek az építő elemeiről beszélünk, és mindegyiknek a vesztessége az valamilyen következményt fog maga után vonni.
Az élő bolygó jelentés valamilyen megoldási javaslatot a felkiáltó jelek mellett tartalmaz?
Csak a természetvédelemmel már nem lehet megoldani a fajok csökkenésének a megállítását, tehát hiába védjük meg a védett területeket, hiába figyelünk oda a kiemelten veszélyeztetett fajokra, ha nem nyúlunk hozzá a mezőgazdasághoz, nem nyúlunk hozzá az erdőgazdasághoz, nem nyúlunk hozzá a termelési folyamatokhoz, ha nem nyúlunk hozzá a fogyasztási oldalhoz, tehát hogy mennyit és hogyan veszünk igénybe a bolygó erőforrásaiból, akkor nem lehet megakadályozni már a leggyakoribb fajoknak a csökkenését sem.
Szigma, a holnap világa.
Először sikerült a Mars légköréből az emberi élethez szükséges oxigént kivonni. A műszer ugyanakkor még csak prototípus, de bebizonyította, hogy az elv működik, mondta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Kis Lászlóval beszélgettem.
A NASA-nak a Perseverance Mars szondája a 60. napon bekapcsolta a MOXI betű szóval jellemezhető műszerét, aminek egy olyan felbontása, hogy Mars Oxygen Institute Resource Utilization Experiment, Tehát marsi oxigén helyszíni erőforrás hasznosító kísérlet, ha úgy tetszik. De ez egy olyan dobozka, ezt úgy kell kezdeni, mint egy ilyen kenyérpirító, a méretét és alakját tekintve is. És körülbelül egy órás működés során előállított közel 6 g oxigént. Miből állította ezt elő? A Mars nagyon ritka és dominánsan széndioxidból álló légköréből. Tehát kiratták ezt a dobozt, elkezdett zümmögni, amennyire ritka a marsi légkörbe ezt a zümmögést el tudjuk képzelni. A dobozka belsejében a kémiai folyamatokhoz 800 Celsius fokos hőmérsékletet kellett elérni, beszívta a széndioxidot, és aztán kivélegezte egy gyűjtőtérbe az oxigént. Egész pontosan 5,37 g-ot sikerült egy órás működés keretében létrehozni. Meg lehet ezt kérdezni, hogy mire elég ez. Ez nagyjából 10 percnyi élethez szükséges levegő egy normál méretű asztronauta esetében. Tehát ez még egy olyan kísérlet volt, ami csak demonstrálta azt, hogy igen, képesek vagyunk oxigént kivonni a Mars széndioxidból álló légköréből, márpedig nagyon jó, hogy tudjuk azt, hogy az oxigén nélkül emberi élet a Marson nem tartható fönn. Ráadásul még rakétahajtóműnek is oxigént szokás használni. Tehát a lényeg az, hogy rettenetesen sok felhasználása van ennek az oxigénnek, és itt most először egy másik bolygó felszínén aktívan a helyszíni nyersanyagokból emberi felhasználáshoz nélkülözhetetlen anyagot, oxigént sikerült előállítani.
Hogyha most egy lépéssel tovább gondoljuk, akkor ha már oxigénünk van, akkor idézélbe véve egy kis hidrogén hozzáadásával akár vizet is elő lehetne mesterségesen állítani a Marson.
Persze, például, ugye az oxigénhez sokféle úton el lehet jutni. Pont ez a hidrogén említése érdekes, hiszen a Mars felszíne alatt azt gondoljuk, hogy van elég sok ilyen jeges formában, tehát ilyen vízjég szférában, egy ilyen krioszférában víz. Tehát valójában a H2O-ból is lehet oxigént és hidrogént szétszedni, de az nem feltétlenül triviális, hogy az hol is van az a jég. Itt most a Perseverance esetében ez volt itt a kulcskérdés. Ugye valójában arra kell gondolni, hogy ha akarunk egy emberek által lakott marsbázist, akkor oda biztosítani kell az embereknek az oxigént. Na most amennyit az emberek belélegeznek, amennyi szükséges, azt odaszállítani rendkívül drága, és egyszer közgazdaságilag jobb oda küldeni mondjuk egy sok tonnás eszközt, ami képes előállítani megfelelő mennyiségben belélegezhető levegőt az űrhajósoknak, mint sem, hogy eleve vigyék magukkal az oxigén palackokat adott esetben több hónapnyi élet számára. Tehát ténylegesen ez egy távlati célnak a legelső lépése volt, hogy na nézzük, meg tudjuk ezt csinálni, és a sikerért az elismerés mindenképpen jár a csapatnak, ami ezt kifejlesztette, a NASA-nak, hogy ezt eljuttatta egy 7 hónapos úton a vörös bolygóig, ahol aztán szépen autonóm módon ez elkezdett működni.
Leegyszerűsítve, akkor most 6 darab ilyen, ahogy ön fogalmazott, kenyérpirító méretű műszerre lenne szükség ahhoz, hogy egy ember oxigén ellátását biztosítják. Nyilván persze ugye az ember is hol több oxigént használ, hol kevesebbet, de igazából akkor nem is kell ehhez olyan nagyon nagy méretű technika.
Ha én űrhajós lennék a Marson, ez egy zéro eséllyel bekövetkező esemény, de ha egy űrhajós lennék a Marson, akkor rendkívüli módon aggódnék, hogyha éppen mindig úgy keletkezne az oxigén, amennyire éppen szüksége van, tehát mindig is egy nagyobb mennyiségű tartaléknak lennie kell. Mert ha véletlen leáll vagy elromlik, akkor ugye nyilván nem akarunk ott megfulladni. Itt tényleg az az érdekes ebben az egészben, hogy a technikánk, a technológiai demonstrációk, ez mind az a célja, hogy megmutassuk, hogy ez működőképes, meg tudjuk csinálni, és aztán átutazva a 2 bolygó közötti hatalmas távolságot, még tényleg működik. Mert ugye Marshoz hasonlító környezetet elő lehet állítani földi tesztlaboratóriumokban is, és akkor lehetne azt mondani, hogy hát tessék, berakjuk egy ritka széndioxid légkörülnek, 1%-os a nyomása a kinti földi légkörhöz képest, szintiszta széndioxidba belerakjuk, lehűtjük a marsi hőmérsékletet, de na nézzük, működik-e. De azt soha nem hinnél egyetlen felelős döntéshozó sem egy ilyen kísérlet alapján, hogy felrakjuk egy rakétára, elindítjuk, hatalmas gyorsulásokon, rázkodásokon esik keresztül, utazik fél éve a bolygóközi térben, mindenféle részecske bombázás, besugárzás éri útközben. Utána jön magának a leszállásnak a mechanikai igénybevétele, megint rázkódik, gyorsul, lassul, a legvégén, ha úgy tetszik, finoman, de mégiscsak leér, becsapódik, attól függ, hogy honnan nézzük, milyen sebességgel. A Mars felszínén aztán oda leteszi az egészet, bekapcsoljuk, elindul, és aztán működik. Ez nem lehet technikai demonstrációk nélkül. Ez még nem az az eszköz, ami majd az űrhajósoknak fogja a levegőt gyártani. Ez az a technológia, amelyre alapozva meg fogjuk tudni csinálni azt az eszközt, ami az űrhajósoknak gyártani fogja, az oxigént. Tehát ez a asztali modell, ha úgy tetszik, ami majd egyszer egy oxigéngyárnak lesz az alapja, a technológia, hogy így kell csinálni, hogy így lehet ezt csinálni. De nem ilyen eszközök lesznek konkrétan azért.
Most ott tartunk, hogy vizet találtak a Marson, ugye jégformájában, oxigént tudunk előállítani, a napenergia rendelkezésre áll, tehát elektromos áram is van. Mire lehet még szükség ahhoz, hogy mondjuk egy kolónia oda települhessen?
Ugye a Marsnak egy nagy különbsége a Földhöz képest, nem csak az, hogy a felszínén a gravitáció 37%-a, tehát könnyebbnek érezzük magunkat, és nagyobbakat tudunk ugrálni, hanem az is, hogy már kihűlt a belső, nincs olvadt vasmagja, mint a Földnek, ezért aztán nincs egy bolygóra kiterjedő mágneses tere, dinamója. Ezért aztán a Mars felszínét gyakorlatilag háborítatlanul eléri a napból érkező töltött részecskék, a napszél részecskék, a kozmikus részecskék. Minden, ami jó itt a Földön, a légkör mellett, az nagyrészt a mágneses tér védelmének köszönhető. Az, hogy mi nem növesztünk bőrrákot minden évben nyáron, az nagyrészt annak is köszönhető, hogy van egyrészt ugye egy ózonrétegünk, meg van egy mágneses terünk is, ami a becsapódó töltött részecskéket elviszik az északi és déli pólus felé, és akkor látjuk szépen a sarki fényt. Ugye ilyen a Marson nincsen. Vannak ilyen gyöngébb, ilyen maradvány mágneses terek, amik itt ott ilyen buborékszerűen kimutathatóak voltak a korábbi Marsonnak mérései alapján, de ezek nem nyújtanak kellő biztonságot űrhajósok számára. Azaz, kellenek nekünk helyek, ahova be tudunk bújni. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a marsi láva barlangokra emlékeztető ilyen föld alatti, hát tényleg nevezzük őket teljesen nyugodtan barlangoknak, oda lehet, hogy alkalmasan be tudunk húzódni majd. A napfényt említettem, azért vegyük azt észre, hogy a Mars azért nagyjából 60%-kal messzebb van, mint a Föld a naptól, ami azt jelenti, hogy a besugárzás az olyan fele. Egyszer olvastam erről egy ilyen összehasonlítást, hogy talán a alaszkai besugárzásnak megfelelő a marsi besugárzás legnagyobb értéke. Tehát mint amilyen Alaszkában van, Észak-Amerikában, ott azért nem véletlen van hideg. Ugye azért, mert hogy mindig alulról süti meg a nap a felszínt. Tehát igazából a napenergiát is más módon, vagy nagyobb felületekkel, nagyobb hatékonysággal kell tudnunk kihasználni. Ha majd növényeket akarunk például termeszteni, nagyon érdekes számításokat végeztek különböző kutatócsoportok, akkor vélhetőleg nem lesz elég pusztán csak a nap sugárzásában bízni az odavitt földi növények termesztése kapcsán, hanem igenis mesterséges fényforrásokat is biztosítanunk, hogy azok úgy fejlődjenek, hogy képesek legyenek megetetni az ottani embereket. Ez még nagyon messze van, ez még nem ebben az évtizedben fog megvalósulni, de bizony ilyenekre is gondolni kell. Ahogy olyanokra is gondolni kell, a fehérje forrás. Ha ott évekig élnek emberek, akkor valamilyen módon fehérjét is adni kell nekik, és ha azt akarjuk, hogy ez ne legyen az Isten pénzét is elnyelő projekt, akkor azt is ott helyszínen kell megtermelni, és bizony a számítások azt mutatják, hogy a egységnyi térfogatban a legtöbb fehérjét termelni képes matériát, azt úgy hívják, hogy rovarok. Tehát bogarakat, rovarokat, tehát ilyen ízelt lábúakat, ilyen sáskákat, meg ilyesmiket lehet majd ilyen barlangokba tenyészteni a kukorica ültetvények mellett, és akkor abban már meg lehet majd etetni az ott huzamosabb ideig tartózkodni kívánó embereket. Tehát ez megint csak az évszázad második felénél hamarabb szerintem nem lesz valóság, de a Perseverance meg a fedélzetére különböző technikai demonstrációk mind ebbe az irányba tett apró, de mégiscsak nem zéró lépések.
Nem olyan régen repült először drón a Mars felszíne fölött, most ugye az oxigén előállítás volt a szenzáció, rejtegete még valamilyen trükköt, valamilyen olyan kutatást vagy olyan műszert a Marsjáró, ami okozhat szenzációt?
Hát többet is, csak türelmesnek kell lennünk, ugye ez a mai, mondjuk így földgyorsult világunkban, amikor az infotainmenté alakul át a hírközlés, amikor szórakoztatva kell informálnunk ahhoz, hogy az emberek figyeljenek, ez a türelmet nem segíti. Ugye egyrészt majd menni fog most a következő években, ha úgy tetszik, 2-3 évben is, ott a környéken, ami egy ilyen agyagos, kiszáradt folyótorkolat, és vizsgálódni fog az egykori marsi élet lehetősége után. Ez meg magában is érdekes, de ami megint egy ilyen first dolog, tehát egy első dolog lesz a Perseverance részéről, hogy mintákat fog venni, egy ilyen kis mintatartó tém kapszulákat fog megtölteni, ezeket szépen összepakolja egy helyre, és majd valamikor 2026 környékén elindul egy európai Mars szonda, ami oda megy a Marshoz, lesz egy keringő központi állomása, lesz egy leszálló egység, ami pontosan a Perseverance által összegyűjtött marsi mintákat fogja összeszedni, a fedélzetére beemelni, visszarepülni a marsi keringő központra, és onnan elindul a Föld irányába. A tervek szerint ez a 2031-2032 környékén fog visszajutni hozzánk, és akkor itt a földi legfejlettebb laboratóriumban lehet megnézni, hogy na, volt-e élet 3,5 milliárd évvel ezelőtt a Marson. Vannak-e régi batik megkövesedett maradványai, vagy bármiféle egykori életaktivitásra utaló biogeokémiai jel. Hát majd meglátjuk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.